Hare Krishna, köszöntöm a Civil Rádió hallgatóit itt az új évben, a Védikus Kultúra műsorában, a Górangában. Mai műsorunkban egy olyan témáról beszélünk, ami a testnek és a léleknek is nagyon üdvözítő, ez pedig a böjt. Ehhez egy nagyszerű szakembert hívtunk, Pálok Pétert, Krishna hívő lelkészt, Mahajan Prabhut. Ő szakács, több évtizedes tapasztalattal rendelkezik. Na, köszöntelek téged, Haribol.
Hare Krishna, én is üdvözlök mindenkit.
Amikor készültem erre az adásra, felmentem a netre, és kigyűjtöttem egy pár gondolatot. Nyilvánvalóan a hallgatók is tudják, hogy nincs olyan vallás, nincs olyan lelki mozgalom, ahol a böjt ne játszott volna fontos szerepet. Krishna tudatban ez hogy működik? Itt is egy szabályozott, rendszeres böjttel találkozunk?
Hát a vallásokban, hogyha nézzük a szabályokat, akkor minden területen találkozhatunk vele, így az étkezésben is. És az étkezés persze nem rögtön a böjttel kezdődik, hanem meg van határozva, hogy miket lehet fogyasztani úgy a mindennapokban. A böjtök azok megfelelő napokra esnek, megfelelő jeles napokra, különböző szentek, inkarnációk megjelenési napjára, akkor esnek különböző asztrológiai napokra, és külön olyan ismerőseink születési napjára, vagy eltávozási napjára, amik a közöttünk lévő személyeknek a napjai. Tehát rengeteg fajta lehetőség van arra, hogy böjtöljünk, és lehetőség van arra is, hogy a böjtöt különböző módon gyakoroljuk.
Ugye alapvetően a krisnások vegetáriánusok. Ez már lényegében megkülönbözteti nagyon sok vallástól. Ugye a katolikusok húsvét előtt 40 napig nem fogyasztanak húsételeket, de alapvetően, hogyha így gondolkodunk, akkor azt lehet mondani, hogy a krisnások olyan, mintha egész életükben böjtölnének. Lehet ezt mondani?
Hát... Nem feltétlenül a krisnások szempontjából, mert mi úgy gondoljuk, hogy mi nagyon finom és laktató és nagyon egészséges ételeket eszünk, de aki mondjuk húsevő, akár vallásos, akár nem, ő azt gondolja, hogy hát különösen itt európai kultúrában a vegetariánizmus az egy fogyókúrás étkezés, de hogyha nézzük a vallásokat, tehát megnézzük a keresztényeket, a muszlimokat, zsidókat, akkor igazából az jön le a böjttel kapcsolatban, hogy amikor igazán lelkélettel akarnak foglalkozni, van, amikor kötelezővé teszik a húsmentes étkezést, van, ahol javasolják azt, hogy a húsmentes étkezést gyakorolják ezekre a böjtnapokra. Tehát azt lehet érezni, vagy azt lehet kivenni ezekből a szentírásokból, hogy ahhoz, hogy valaki erősebben, azon a napon, vagy abban az időszakban Istennel és a lelki dolgokkal tudjon foglalkozni, ahhoz igenis a vegetariánus étkezés a javasolt.
Azt azért hadd kérdezzem meg, hogy krisnások hogyan magyarázzák, miért fontos a vegetariánus életmód? Mert ugye számtalan példát találunk arra, hát nagyon sok olyan ember van, aki vegyes táplálkozáson él, és ugyanúgy istenhívő, templomba járó, sok-sok szolgálatot végez, tehát hogy ez nem egy laikus számára, ez nem egy kizáró ok.
Hát a Krishna tudat, ugye az Isten tudat, és az Isten tudatot azért próbáljuk kialakítani magunkban, hogy kialakuljon bennünk erősebben és erősebben az Isten iránti szeretet. És ha valaki a szeretetét akarja a imádott személynek, akkor próbálja azt gyakorolni, amit ő kér. Krishna Bhagavad Gita-ban azt kéri tőlünk, hogy legyünk vegetariánusok. Szóval, hogyha vesszük a Krishna tudatú hívőknek a vegetariánus életmódját, ők elsősorban nem az egészség szempontjából vegetariánusok, hanem azért, mert a szentírásunk azt mondja, hogy legyünk vegetariánusok. Ezért van az, hogy az első dolog, amit a legkönnyebb betartani, úgymond a szabályokból, a javasolt szabályokból, az a vegetariánus, már csak azért is, mert az indiai konyha még a böjtnapokra is csodálatos és nagyon változatos ételeket tud bemutatni.
Azért még hadd kérdezzek erről a témáról, mert azt én megértem, hogy a Szentírás azt mondja, hogy légy vegetáriánus, de hát nyilván valamilyen magyarázatot is ad rá, hogy miért legyél az.
Hát sok magyarázat van rá.
Az én egyik, szívesen meghallgatnám, akár mindegyiket.
Ami a legkézenfekvőbb, és ezt nagyon könnyű megérteni, az az erőszakmentesség elve, az ahimsa. Ez több vallásnál is adva van, buddhizmus, akár a Ószövetségbe benne van az, hogy az állatokkal úgy kell foglalkozunk, mint a gyerekünkkel, vagy a honfitársainkkal. És emiatt...
A magyarban van egy nagyon jó szó, hogy jószág.
Jószág, igen. Hát, hogy a jószág az nem feltétlenül arra van, hogy megegyük. A másik dolog, ami nagyon egyszerű, hogy lelki életet gyakorolni erőszak mellett, tehát úgy élni, hogy én azért leszek jobb, vagy úgy tudok jobb lenni, hogy másoknak szenvedést okozok, annak nem lesz eredménye. Az egy nem eredményes dolog. Annak lesznek visszahatásai, ugyanúgy szenvedni fogok én is, vagy a családom. Tehát ha másoknak aggodalmat okozok, az a végén az lesz, hogy nekem is aggodalmat fog valaki okozni. Tehát ez egyszerű hatás-visszahatás elvét is vehetjük ennek a magyarázatára. De a legegyszerűbb ténylegesen az, hogy erőszak nélkül kell egy lelki életet gyakorolnunk.
Most, hogy említed az erőszakot, pár nappal korábban a Facebookon megosztottam egy hivatkozást, egy kis videó volt, amin egy pár perces, talán egy 10 perces videó, ahol mészárszékekről összevágott felvételeket levetítettek embereknek. És most ez azért jutott eszembe, mert az emberek ugye nem találkoznak az erőszakkal. Tehát azért mi szépen becsomagolva a hűtött pulton látjuk az ételt. És igazából nyilván senkinek nem pörög le az agyában, hogy mi van minden mögött. És a videónak az volt a lényege, hogy emberekkel megnézették ezeket a felvételeket, hogy hogyan történik az állatmészárlás, hogyan történik a húsnak a feldolgozása, sokszor a haldokló állatról már vágják le a különböző testrészeit és dolgozzák fel a csirkétől egészen a disznón át a szarvasmarháig. És ott is azt lehetett tapasztalni, hogy ha az emberek közvetlenül látják ezt, akkor elgondolkodnak. Ha viszont nem lépnek kapcsolatba magával az erőszakkal, akkor ez számukra fel sem merül a hétköznapokban. Nálad ez hogy alakult ki, hogy te például Krisna hívő lettél és vegetáriánus? Igazából arra lennék kíváncsi, hogy ennek a megértése, hogy az ember hogyan tudja ezt tényleg felfogni, átdolgozni, és utána megvalósítani.
Hát én is húsevő családba születtem, sőt, én azt hiszem, hogy akkor indult el az állatokat látva, tehát az állatok szenvedését látva, tehát akkor indult el bennem egy változás, amikor részt vettem egy disznóölésen, szóval akkor találkoztam igazából személyesen az erőszakkal, addig csak becsomagolt változatával találkoztam, és így, hát ez egy nagyon, én azt hiszem, hogy az ember először nem is gondolja, hogy van egy élőlény, és van egy végtermék, amit megeszünk, hogy az milyen folyamatokon megy át, de amikor én arra is emlékszem, hogy kiskoromban, hogy akit láttam élve, ez legyen galamb, vagy csirke, vagy bármilyen jószág, abból nem tudtam enni. Tehát ezek olyan fura érzések voltak, hogy na vajon ez... De ugye az ember, vagy olyan környezetben lakik, vagy él, ahol a húsevés az egy természetes dolog volt, persze, hogy mi, mint félimeddig katolikus család, nálunk is volt böjt, ugye akkor nem ettünk úgy húst, hanem ettünk halat, de úgy igazából ez az erőszakmentesség, ez nem volt célja az életünknek. És amikor a Krisna tudattal találkoztam, akkor az erőszakmentesség elve alapján, illetve a karma törvénye alapján megértettem, hogy hopp, itt valami nagyon csúnya dolgokat csináltam, és ezt az egészet valahogy rendbe kéne rakni. És akkor nekem így jött a vegetariánizmus. Én, a másik pedig az, hogy nagyon sok Krisna hívő, az első lépcsője az valószínűleg az, hogy ami nagyon finomat evett a Krisna templomban. Nekem az egész, én azt hiszem, azzal kezdődött, hogy ettem egy nagyon finom zöldséges szamószát, ilyen töltött tésztát, és egy teljes édességet, amit úgy hívnak, hogy börfi, egy kókuszbörfi, és ez valami olyan íz volt, tehát amikor az embernek nem azt mondják, hogy figyelj, neked most le kell mondani a húsról, és helyett ott van a rizs, a köret, amit eddig az ember azt gondolta, hogy ez a vegetarizmus, akkor az nem egy nagy élvezeti lehetőség. De amikor kap helyett egy sokkal, de sokkal finomabb dolgot, egy újabb ízt, egy újabb zamatot, egy újabb élvezeti lehetőséget, akkor rögtön ez így felgyorsul. A másik dolog, amit nagyon sok gyereknél lehet látni, és ez is szintén a Facebookon, én is a Facebookon, és sok, hát az interneten sok helyen lehet látni, amikor a gyerekekkel van egy-egy riport, hogy ők az állatokhoz hogy viszonyulnak. Ők tényleg a gyerekeknél, legalábbis a nagy részüknél, akikkel én is találkoztam, akit így látok, ők teljesen testvérüknek tekintik az állatokat. A cicát, a malackát, a galambot, a verebet, mindenkit. És nekik az állat, az ha valami finom módon tudatosítanák velük, hogy az a boci, amit éppen simogatnak, az lehet, hogy egy másik változatában azt őt nekik evésre kínálják föl, akkor a gyerekek még erősebben mondanák azt, hogy nem. Ők nem akarnak bántani. Nem akarják bántani a testvérüket. Szóval, hogyha fáj valami a másiknak, akkor ők azt próbálják elkerülni. Tehát sok, sok ilyen, de az én vegetariánus történetem az így kezdődött. Tehát, hogy volt egy nagyon erős tapasztalatom arról, hogy milyen az, amikor erőszakot követnek el egy jószágon, és onnantól indult az, hogy eljutottam magára arra, hogy a lelkiélet gyakorlás az vegetariánizmusban a legalkalmasabb gyakorolni.
Civil Rádióban a Góranga című műsort hallják, egy rövid zene után folytatjuk ezt a témát.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Folytatjuk a Górangát, a civil rádió műsorát. A bőtről volt szó, de a műsor elején inkább így a vegetáriánus táplálkozásról beszéltünk. Ugye azt látjuk számtalan vallásban, hogy a bőjt mindenhol megjelenik. Mózes 40 napig bőjtölt, mielőtt megkapta a 10 parancsolatot, Jézus is 40 napig bőjtölt a sivatagban, mielőtt elkezdte a tanítását, és csomó-csomó vallásnál ezt látjuk, hogy ez egy fontos dolog. Manapság nagyon divatos, mert nyilván az emberek látják, hogy milyen hatása van a bőjtnek a testre, és nyilván milyen hatása van a szellemünkre. Egy kicsit azért még hagy kanyarodjak vissza arra, hogy te vegetáriánus lettél az erőszakmentesség elve miatt egyrészt, másrészt pedig azért, mert ugye a vallási tanítások, a védikus írások is azt tanácsolják, hogyha valaki Isten felé fordul, akkor ilyen módon éljen. Te tapasztaltál valamit a saját életedben, hogy megváltozott, hogy változtak a gondolataid, a hozzáállásod, kevesebbet aludtál, vagy bármi, amit az ember így rögtön leszűr magában, hogyha az étrendét megváltoztatja?
Az étrend megváltoztatásával kapcsolatban nekem volt egy tapasztalatom, nem feltétlenül magamban, vagy magammal, hogy én tartottam sok-sok főző tanfolyamot. És volt egy időszak, amikor hát itt egyébként is jönnek vegetariánusok is főző tanfolyamra, vegetariánus főző tanfolyam, és nem vegetariánusok is. Na most hát remélem, hogy ezt nem diszkriminációnak szeretném mondani természetesen, de van, amikor ilyen különösen lelki, filozófiai dolgokban, amikor beszélgettem így velük, akkor a vegetariánusok egy bizonyos szint fölött már sokkal jobban értették. Ők jobban értették, amit én próbáltam nekik magyarázni filozófiailag, tehát védikus filozófiát tekintve, mint a húsevők. Van egy bizonyos akadály. Tehát ez az együttérzés egyik probléma. Tehát amikor én vegetariánus lettem, akkor itt eleve visszagondolva arra, hogy miket követtem el annak érdekében, hogy én jól lakjak, az már erősítette az együttérzésemet a következő időszakokra. Tehát nem csak az állatok iránt, hanem úgy az emberekre is így érzékenyebb lettem.
Nekem az a fogalom jutott eszembe, hogy könyörületesség.
Hát a könyörületesség, hát ez egy nagyon érdekes, mert az embernek először egy bűntudata. Tehát amikor az ember rájött, hogy gyilkolt, vagy egy gyilkolásban részt vett, akkor egy bűntudat alakul ki. És ezt a bűntudatot hogy lehetne, mert ez egy kellemetlen érzés, hogy lehetne ezt megváltoztatni. És amikor, tehát az ember így kutatja azt, hogy tényleg mondjuk itt a Krisna tudat ugye adva van, hogy ezt a rossz érzés, ez hogy lehet egy jó érzéssé átalakítani. De az a lényeg, hogy törekedni, szóval az ember amikor egy kicsit tisztábban lát, és a bőjtök pont pont ezt hozzák ki legjobban, amikor az ember nem feltétlenül csak a testével foglalkozik, akkor egy ilyen tisztább látásmódot is kap, és nyitottabb lesz sok olyan dologra, ami eddig így be volt zárva. És ez ugyanez nem csak a húsevésnél, hanem amikor elhagyja valaki a dohányzást, elhagyja valaki az alkoholt, és akkor az ember sokkal, nem csak a szervezete nyílik ki, hanem az elméje is.
Most egy kicsit még a bűntudatról. Ugye ez egy rendszeres érv, hogy oké, megértem, hogy a gyilkolás, a mészárlás, az állatmészárlás, főleg ilyen nagyipari módszerrel, ahogy a modern világban mondjuk a frigider megjelenése óta, vagy az iparosodás óta ez lehetővé vált, ezt azért mindenki látja, hogy ez valóban, ha nem is azt mondják, hogy egy bűnös dolog, de hogy nem egy humánus bánásmód az állatokkal szemben. Ugyanakkor azt mondják, hogy hát természetesen a növények is élnek, és erre Krisna hívők mit mondanak? Tehát hogyan lehet ezt a fajta ellentmondást feloldani, hogy oké, én megértem, hogy te nem eszed meg a disznóhús, de hát megeszed a répát, vagy megeszed a gyümölcsöt, vagy bármit, az is egy élőlény, nyilván valamilyen, hogyha ezután logika után megyünk, akkor az számára is egy fájdalmas dolog.
Hát de... ebben a világban a berendezkedés sajnos olyan, hogy az egyik élőlény a másik élőlénynek a tápláléka, tehát nem lehet elkerülni. Még mi is, hogy hát ha nagyon sarkítani szeretném, akkor a mi testünk is később valamilyen baktériumnak, vagy valamilyen féregnek, bogárnak a tápláléka lesz. Tehát ezt nem lehet elkerülni ebbe a világba. Hát ugye sok a jövőbeli film és dokumentum és anyag szól arról, hogy majd mikor már vegyszereket eszünk, akkor ezt meg ki lehet váltani, de hát a vegyszereket eszünk, akkor azt hiszem, hogy ki is pusztul majd az emberiség, mert ez nem természetes dolog. Eleve a mai ételekbe is az rengeteg adalékanyag már tönkretesz egy csomó mindent, ami az egészséget illeti. Tehát itt az a lényeg, hogy ezt nem lehet elkerülni, hogy egy másik élőlényt ne fogyasszunk el. De a szentírások, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam azt mondja, hogy az emberi táplálék az a növényi táplálék, illetve plusz a tejtermék, laktovegetariánus étkezés. Az a teljes értékű étkezés, amelyekben ezek szerepelnek. A többi az nem emberi étkezés.
Egyszer beszélgettem valakivel, aki egy nagyon szemléletes példát hozott. Most nem akarok nagyon naívnak tűnni, de mégis azért elmesélném. Azt mondta, hogy tegyek le egy asztalra egy paradicsomot és egy kis csibét. Vágjam ketté mindkettőt, és hogyha józanul gondolkodom, akkor megértem az én kérdésemet, hogy vajon melyik okozhat nagyobb fájdalmat az élőlénynek. Hát mégiscsak azért a kis csirkének van egy fejlett idegrendszere, érzékszervei. A paradicsomban is hát nyilván ott cirkulál a víz, meg egyéb minden anyag, de hát azért gondolhatjuk, hogy a kettő nem ugyanaz. És akkor valóban elkezdtem gondolkodni azon, hogy igen, ez egy nyomós érv lehet arra, hogy az ember megértse mindazt, hogy csupán azért, mert ragaszkodik bizonyos ízekhez, bár hozzáteszem, hogy igazából ugye a húsnak nem nagyon van íze, hiszen azt a fűszerek és az elkészítés módja adja meg, de hogyha tényleg ragaszkodunk ilyen dolgokhoz, és ezért... zárójelbe tesszük ezt a fajta megközelítést, hogy belegondoljak abba, hogy hogyan kerül a tányéromra az étel, akkor talán közelebb kerülök ehhez. Mit gondolsz arról, hogy ez segíthet talán az embereknek, hogy megértsék ezt és békésebben éljenek?
Hát ez egy nagyon direkt kísérlet, szóval ezt azért mindenkinek nem... javasolnám, hogy próbálja ki a paradicsom és a csirke kettévágása közötti különbséget megérezni. De...
akkor mondom tehát, azt, hogyha végig sétálsz mondjuk egy lekaszált búzamezőn, ugye hát ott halomra ölték a búzát, mindegyiket a szárában elvágták, mégis egészen más hatása van annak, mint hogyha végig sétálsz egy mészárszéken.
Ez egyértelmű, ezt lehet érezni. Tehát szóval én láttam dokumentumfilmet, meg filmeket is, És az emberek ott, szóval nem egy vidám, nem látszott rajtuk, szóval, vagy ha nézzük az embereket mondjuk egy mészárszéken, ahol látnék dokumentumfilm vagy valami filmen, vagy nézzük azt, hogy egy aratás. Az aratás az egy vidám hangulat. Szóval még ha csak egy egyszerű ember, aki nem gondolkodik el rajta, hogy most én mit eszek, és mit pusztítok el annak érdekében, hogy étkezzek. Csak megnéz egy aratásról készült filmet, vagy egy fotót, vagy megnéz egy mészárszékről készült filmet, vagy fotót, és lehet látni a hangulatkülönbséget még így is. Tehát nem is kell elmenni személyesen egy ilyen helyre. Tehát ott általában mészárz nem vigyorognak annyira az emberek, mint egy aratófesztiválon. Tehát én azt gondolom, tehát vegyük teljesen a szakrális részét, hogy Isten nem azért adja a böjtöt, és nem azért adja a különböző étkezési hogy mondjam, törvényeket, vagy adottságokat arra, hogy az ember mit étkezzen, és hogy étkezzen, és mikor étkezzen, hogy az valami testi dolgot elégítsen ki. Mert ez úgy működik, hogyha valaki a lelki szinten megfelelő eredményeket ér el, akkor automatikusan az anyagi szinten rendeződnek a dolgai. Ez olyan, mint hogy a böjtöl valaki, annak érdekében mondjuk ez a 40 napos böjt, mondjuk húsvét vagy advent előtt, ha ezt valaki betartja, akkor ott megvan adva, ugye, hogy mit nem szabad enni, általában húst. Azt hagyni, halat lehet enni. De hát még a legjobb az, hogyha, és vannak olyan keresztény közösség, persze, akik vegetariánusok ilyenkor. És az mind az arra megy ki, hogy az ember tényleg szabályozza a testét. Tehát megtanulja azt, hogy legalább az ott a 40 nap alatt ne az érzékei rángassák ide-oda, hogy most ezt akarom megenni, azt akarom megenni, hanem az érzékeit megtanulja uralni. Tehát ez egy jóga folyamat már eleve. És ha ezt a jóga folyamatot gyakorolja bárki, aki valamennyire meg akarja érteni azt, hogy ki Isten, ki vagyok én, és milyen kapcsolatom van Istennel, akkor ezeket a jeles napokat Krisna, Isten azért adja, hogy ezeket egyre könnyebb legyen megérteni ezeket a kérdéseket. Tehát mindenben ez a segítség van. És a böjtöknél pont ez a lényeg, hogy annak ellenére, hogy tehát a Ajurvéd azt mondja, hogy ilyenkor a gyomornak a tüze megerősödik, a különböző testtípusoknak a összetevői kiegyensúlyozódnak, a gondolatunk tisztább lesz, energiát fogunk érezni, és erőt, és kinyílik a tudatunk. Tehát ez mind, ez az anyagi dolog. De a legfontosabb része ténylegesen az, hogy közelebb kerülünk Istenhez. És nagyon sokszor van az, hogy olyan emberekkel, akik böjtöltek, vagy elkezdtek böjtölni, akkor úgy volt, hogy hát nagyon nehezen kezdték el, és az első 3 nap az egy óriási szenvedés volt nekik. De utána azt mondták, hogy akár már 40 napig is ment volna. Tehát, hogyha van egy itt is az természetesen bele kell tenni, amit minden komolyabb dologba bele kell tenni, az az erőfeszítés és a kitartás. És ez a 3 napon túlmegy valaki, akkor már átalakulnak úgy az enzimjei, meg minden a testében, hogy elkezdi megszokni azt a táplálkozást, amit ő gyakorol. És még hát vannak olyan típusú emberek is, akik ilyenkor csak ugye a lébőjt kúrát tartanak, és kibírják 40 napig. Tehát azt csak megfelelően össze kell rakni azt a lét, azt a teát, a ásványvizet, az italokat, ami fenntartja azért a test működését. És nagyon fontos az, hogy tehát a böjt, itt, amiről mi most beszélünk, hogy ezek a Istennel kapcsolatos szakrális böjtök. Tehát a böjt, azt ha valaki úgy kezeli, hogy én most fogyókúrázok, annak az egy másik eredményt fog okozni. Tehát az, amikor valaki tudatosan, lelki szinten, spirituális módon akar böjtölni, annak teljesen más lesz az eredménye, tehát ez egy tisztább tudatot eredményez, egy magasabb kapcsolat szintet Istennel, mint az, amikor valaki le akar fogyni. Mert ez egy folyamatos frusztráció.
Gurangában, a Védikus Kultúra műsorában a Böjtről beszélgettünk, Mahajan Prabhuval, Krisna hívővel. Egy rövid zene után ezt a témát folytatjuk.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
A mai Góranga műsorban Mahajan Prabhuval beszélgetünk, Krisna hívő lelkésszel, a bőjt a téma. Nagyon sok minden szóba került eddig az adásban, főként ugye a vegetáriánus táplálkozásról beszéltünk. Itt említettél egy gondolatot, amire mindenféleképpen rá akartam kérdezni, mégpedig ez, hogy ugye szenvedéssel jár. Hát az emberek nem nagyon szeretnek olyan dologba belekezdeni, ami szenvedéssel kezdődik. Bár hogyha végig gondolunk az életünkön, akkor azért azt látjuk, hogy szinte minden, ami eredményhez vezet, az valamilyen módon lemondással jár. El kell mennünk az iskolába tanulni, ott kell űrni sok-sok órát, sok-sok évet, amihez igazából olyan nagy kedve nincsen az embernek, főleg fiatalon, de aztán látjuk, hogy ennek az eredménye a későbbiekben megjelenik. Nyilván ilyen a bőjt is. Te is itt pedzegetted, hogy nagyon sokan azért kezdenek böjtölni, hogy a testük szebb formájú legyen, hogy fogyjanak, és hogy ez örökös frusztrációval jár. Ez bizonyára így van, hiszen az embernek megvonni az ételt magától az egy nagy dolog, hiszen talán nem is tudom, hogy a életünk folyamán mennyit töltünk evéssel, de biztos nagyon sokat. Talán ennél többet alvással tölthetünk. De hogy a lelki élet szempontjából ez egy üdvözítő dolog, és akkor az könnyebben megy. Ennek a folyamatáról szeretnélek téged kérdezni, hogyha valaki látja az életében azt a fajta hiányt vagy űrt, amit nem tud kielégíteni az anyagi törekvéseivel. Hiába van pénze, boldog családja, vagy bármi ilyesmi, de mégis hiányzik valami az életéből. Többek között ilyesmiket említettél, hogy ki vagyok én, ki Isten, mi az emberi élet célja. Akkor mégis milyen úton indulhat el, milyen fogódzókat talál az életbe, hogyan kezdjen neki ennek a folyamatnak?
Hát biztos, hogy több irányba elmehet, jó irányba és rossz irányba egyaránt. Én mindenképpen a helyes irányt, azt nincs más út, mint az Isten útja hangulatba javasolnám. Itt, hogyha vesszük a szentírásokat, és most pont egy gyakorlati kérdést veszünk ki a szentírásokból, a böjtöt, szóval hogyha valaki nem egy ilyen misztikus és egy ilyen nagyon távoli gondolat sornak veszi a szentírásokat, hanem egyszerűen csak odafordul úgy, hogy én nekem ezek a problémáim vannak, vagy én szeretnék egy minőségibb életet. Nézzük meg azok a könyvek, azok az írások, amik már több ezer éve válaszokat adtak ezekre a kérdésekre, hogy mit javasolnak számomra. Tehát vegyük mondjuk úgy, mint egy nagyon régi pszichológiai segítő irodalmat. Tehát még ahhoz nem is kell úgymond Istenbe hinni, hogy valaki egy olyan könyvhöz nyúljon, ami több millió ember életét jobbá tette. És ha valaki elkezdi a gyakorlati részeit, tehát még nem is a filozófiait, mert ha beleolvas, akkor mindenképpen a filozófiát fogja érteni, vagy valamennyire foglalkozni vele. De például itt van az, hogy étkezés, tehát hogy étkezzünk, akkor az, hogy dolgozzunk, hogy értsük meg azt, hogy nekünk hogy kell bánni az értékeinkkel, hogy kell hasznosítani az értékeinket, akkor hogy lehet az embertársainkkal, milyen kapcsolatot lehet kialakítani, milyen közösséget lehet létrehozni, hogy működik a férfi-női kapcsolat, hogy lehet gyerekeket nevelni. Tehát ezek mind az összes szentírásban benne vannak. Tehát ha valaki, és ezek a szentírások terjedelmében persze változatosabbak, vagy hát különbözőek, de mind-mind följebb viszik az embernek a életmódbeli minőségét egyértelműen. Tehát ha valaki egy igazi profi böjtöt akar végezni, akkor csak olvassa el a szentírásokban, hogy erről mi van. És akkor a legmaximálisabb információkat megkapja arról, hogyha valamilyen módon ő az egészségét javítani akarja, akkor például egy ilyen böjtöt hogy kell végeznie.
Krisna hívők milyen rendszerességgel böjtölnek?
Hát, amint mondtam, vannak úgynevezett jeles napok, amik különböző inkarnációk és szentek megjelenési napja és eltávozási napjával kapcsolatosak, de ami nagyon rendszeres, az azt úgy hívják, hogy Ekadasi, vagy Ekadasi, ami azt jelenti, hogy 11, ez újhold és fogyóhold időszakában a 11. napot jelenti. Ez asztrológiai így van kiszámolva, hogy abban a napban a legalkalmasabb az emberi test, illetve a körülményei arra, hogy böjtöljön. És itt a böjt többféle böjtöt jelent.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez teljes böjtöt jelent, vagy léböjtöt, vagy valamilyen ételelhagyását?
Hát a legszigorúbb böjt az, amikor se nem eszik, se nem iszik valaki. Hát ez mindenképpen, aki tudja vállalni, az végzi, aki úgy gondolja, hogy ez nehéz, akkor lehet persze a következő fokozatra gondolni, hogy napjába csak egyszer egyen. Általában egy ekadaszi az napkeltétől másnap napkelték tart. Tehát egy ilyen minimum egy ilyen 24 órás ez a böjtnap, és akkor abban az egy napban egyszer egyen. Egyszer valami, ugye a katolikusoknál van az, hogy három a böjtnap alatt, böjtök alatt, böjtnapok alatt háromszor lehet enni, de csak egyszer lehet jól lakni. Na itt most az, hogy egyszer egyen, és egyszer lakjon jól. A következő pedig az, hogy lehet enni, de a legfontosabb ebbe a böjtnapban, hogy gabonát, hüvelyest, és ezen kívül szezám mag és szezám mag olajat, és mustármag és mustármag olajat ne fogyasszon. Most ez azért van, mert egy Krisna elrendezése folytán ezeken a napokon ebbe költözik bele a bűn, ezekbe a növényekbe. Hát a gabona az az egyik legérzékenyebb növény arra, amit úgy hívunk, hogy fizikai, finom fizikai energia. Tehát a étkezés egyébként is egy nagyon érdekes dolog, mert tehát az étel, amit főzünk, és a tudatunkat a főzés során belerakjuk az ételbe.
Ez már kicsi nekem ilyen ezoterikus.
Igen, kicsit ezoterikus, de van egy ilyen mondás, hogyha a feleség igazából akarja tartani a férjét, meg akarja tartani a férjét jó kapcsolatban, akkor főzön neki nagyon finomat, a gyomrán keresztül. Tehát, hogy ez az étkezés, tehát amikor a szeretetet teszek az étkezés, a főzésbe, akkor aki megeszi, az fogja érezni ezt a szeretetet. Ha én valahogy nem foglalkozok, csak összedobok valamit, akkor ő is fogja azt érezni. És ugyanilyen, erre a legérzékenyebb a gabona. Tehát, hogyha gabonát ezen a napon nem jó fogyasztani, mert a bűn, úgymond a rossz visszahatások, a rossz energiák, akkor abban koncentrálódnak. És akkor az, ha megesszük, akkor az a se testi, se lelki szempontból nem tesz jót nekünk.
Ezen én is sokat gondolkodtam, hogy, mert ugye hát nyilván már hallottam erről a témáról, hogy nem mindegy, hogy milyen tudatban főzünk. És akkor azon gondolkodtam, hogy hát ez így nehezen értelmezhető a számomra. Ugyanakkor eszembe jutott az, hogy ha belépek egy idegen helyre, akkor nyilván, és ezzel mindenki így van, van valamilyen benyomása erről, hogyha előtte ott egy vita volt, vagy ha kellemesen üldögéltek és beszélgettek az emberek, akkor úgy valahogy érzi az ember azt az atmoszférát. Nem tudja megmagyarázni, hiszen nem a szemével látja, nem a fülével hallja, nem az órával érzi, de mégis valamilyen furcsa érzéken keresztül ezt valahol tapasztaljuk. Ezt valahogy így kell elképzelni, hogy az ételek készítésénél is ez a fajta koncentráció vagy hanyagság később így átragad az emberre?
Hát nagyon fontos a főzésnél a tisztaság. A Krisna tudatban van több minőségi különbség is abban, hogy ki hogy főz. Vannak ugye a legmagasabb szintű főzési tisztaság az a templomokban van, ahol vannak Isten szobrok, murtik, és őket úgy etetik, úgy főznek rájuk, mint ahogy otthon főz rájuk, főz annak a szülők mondjuk az a gyerekükre, vagy a férje a feleségnek, vagy a feleség a férjnek, tehát hogy ez egy, hogy az annyi, hogy személyes legyen, és szeretettel. Tehát amikor mi főzünk, és igazán tisztán akarunk, tiszta tudatba akarunk főzni, akkor Krisnára gondolunk. Hiszen ő az, aki mint egy ilyen érintőkő, megtisztítja a tudatunkat, és megtisztítja azt az ételt is, amit mi főzünk. Tehát ezért van az, hogy a legtisztább dolog, és itt megint ugye a böjt, Krisna tudat, étkezés, a egyik legmindennapibb cselekedeteink, azok az étkezések. És az étkezéseink, mivel hogy mindennapiak, ezért nem szabad lemenni egy ilyen átlagos tevékenységre. Tehát egy az, hogy az étkezés az ugye arra a legfontosabb dolog, hogy fenntartsa a testünket. De a másik nagyon fontos dolog, hogy emelje a tudatunkat. Tehát nem mindegy, hogy hol eszünk, tehát milyen szakács főzi, hol fogyasztjuk el. És itt a Krisna tudatban nagyon fontos, hogy mi praszádamot fogyasztunk. Tehát a böjt, itt a Krisna tudatban az is már eleve egy böjti kritérium, hogy a étel az felajánlott étel legyen. Tehát Krisnának felajánlott étel. Az az alap. Illetve az az alap, hogy vegetariánus, de a vegetariánus étkezésnek a lelki szintje az a proszádam. És ha ezt az ételt esszük különösen böjt napon, akkor igazán a lelki helyzetbe kerülünk, lelki szintre kerülünk.
Még egy rövid kérdés, bár talán lehet, hogy erre lehetne a leghosszabban válaszolni, hogy itt említetted, hogy az ember szeretettel csinálja ezeket a cselekedeteket. Ezt így mondani, meg meghallani viszonylag egyszerű. Nem tudom, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Tehát én sokat gondolkodom ezen, hogy oké, szeresd fele barátaidat, de hogyan vezet az ahhoz vezető út? Tehát hogyan lehet szeretettel főzni? Mi az, ami nyilván gyakorlással, vagy kell hozzá valamilyen más cselekedet, vagy tehát hogyan tudja az ember ezeket a dolgokat kifejleszteni? Mi az? Melyek azok a mankók, amik hozzásegítik az embert, hogy ilyenné váljon?
Én csak a saját érzéseimről tudok beszélni. Én nagyon sokszor, amikor főzök, akkor barátaimnak főzök. Sőt, hát ez a bhakta közösség, ez a krisnás közösség szinte, én mindenkit, aki krisnás, az minden barátaimnak tekintek, illetve barátaimnak érzek. És amikor főzök, akkor én rájuk gondolok félig meddig. Tehát félig meddig, hát az első rész az, hogy tudom, hogy Krisnának főzök, de tudom, hogy ha Krisna elfogadja, akkor elfogadják a bakták is. És én leginkább nekem mindig az jut eszembe, hogy a baktákat, tehát a Krisna hívőket elégedetté tenni, finomokat egyenek. Az egy mindig egy nagy öröm mindenkinek, hogyha van jó ízű ételeket ehet. Nekem ez az egyik mankóm, úgymond, hogyha nem is tudok annyira Krisnát magam elé képzelni, vagy hogy mondjam, magam tehát felérni hozzá, akkor mindig azok jutnak eszembe, akikre személyesen főzök, tehát hogy a baktákra. És ez mindig így van. Szerintem, amikor már például mondják azt a gyerekek, hogy a nagymama főztje, az minél finom. És a nagymamának, amikor olyan korban van, akkor ténylegesen neki az egyik nagy programja, amikor már nem úgy dolgozik, vagy nem olyan feszült a mindennapjának, neki tényleg az a programja, hogy az unokáimat boldoggá tenni. Tehát ez, hogy valakinek örömet szerezni. Hát valaki persze örömet szerezni, azzal azt gondolja, hogy adok neki pénzt, azzal is örömet szerzek, vagy veszek neki valami ajándékat, az is örömet szerzek, vagy főzök neki, és azzal örömet szerezni. Tehát ez egy mindennapos dolog szerintem. Csak itt, amikor Krisna tudatról van szó, vagy Isten tudatról van szó, Istennek ajánljuk fel az ételt, akkor bejön az is a képbe, hogy ki Isten, vagy hogy képzelem el Istent, hogy és milyen kapcsolatom van. Tehát amikor főzök Krisna tudatban, az is egy jóga folyamat. Ezt megérteni. Ez a plusz. Itt a, úgymond a szakrális főzésben.
Hát nagyon remélem, hogy minél többen, köztük én is, megértem ezt a misztériumot, és sikerül megvalósítani az életbe. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szívesen várunk máskor is. Hogyha valakinek bármilyen kérdése lenne, akkor azt gondolom, hogy a www.krisna.hu oldalon egy csomó mindent megtalál, ellátogathat ide a harmadik kerületben lévő templomba, és itt sokfajta irodalmat talál többek között ezzel kapcsolatban is. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Legközelebb 2 hét múlva lesz Góranga itt a Civil Rádióban. Hare Krishna!
Hare Krishna, én is köszönöm!